meg a londoni Globe Színház is Gyulára jött évfordulót ünnepelni. Üdvözlöm Önöket, ez a 10. Shakespeare Fesztiválról az Aranyfest, ahol Shakespeare születésének 450. évfordulóján többek között megzenésített szonettjeivel, legbaljósabb drámájával, a Macbeth-tel és fergeteges komédiájával, a Sok hűhó semmiértel ünnepelték a világ minden pontjáról érkező színészek és Shakespeare fanatikusok. Ha Shakespeare, akkor Globe. A londoni befogadó színház több csapata turnézik a világban, hogy a Shakespeare évfordulón újabb rajongókat szerezzenek kedvenc szerzőjük munkásságának. A Sok hűhó semmiért előadással Anglia, Írország, Németország, Románia és Ausztria után érkeztek Gyulára. Benedettót, Simon Babb, Beatrice-t, Emma Pálent alakította fergeteges sikerrel. Mindenütt, ahol felléptek, szabad téren, parkokban, kastélyokban játszottak.
Nagy kihívás ez, sokkal több energiát igényel tőlünk. Nagyobb hangerőt, hisz a hang egyszerűen elszáll a magasba. Nehezebb érezni a közönség figyelmét, megtartani az érdeklődésüket, hisz annyi minden zavaró dolog történik közben. A szél, zúgnak a fák, repülő húz el felettünk, madarak repülnek, az emberek járkálnak akár előadás közben is. Eléggé fárasztó, de nagyon izgalmas.
Sokkal élőbb az egész, és mindig akkor és ott történik. Nincs ismétlődés, hiszen minden nap és minden előadás más. Változik az időjárás, a közönség. Egyik nap 500, másik nap 200 embernek játszunk. Egyébként számomra épp ezt teszi izgalmassá a színházat. Ettől igazán eleven is élő.
Üdvözlünk Önöket a Gyulai Várszínházban.
Simon először játszik Globe produkcióban, Emma azonban már visszatérő vendégművész. A két legizgalmasabb és legnépszerűbb szerepet kapták az előadásban, de ettől a feladat még nem volt könnyű.
Ez az én kedvenc Shakespeare figurám, az egyik legjobb, amit Shakespeare írt. Minden benne van ebben a szerepben. A komédia és a tragédia. Benedetto vicces, jópofa, kicsit lökött, lehet rajta nevetni, ugyanakkor sebezhető és a közönség szorít érte. Amikor drámaira fordul a történet, ő az igazságot képviseli. A közönség az első pillanatban megszereti és végig az ő oldalán áll, és drukkol neki. Benedetto egyszerre jópofa, könnyed fickó és áldozat. A szerelem áldozata.
Scratching could not make it worse into such a face as yours.
Well, you are a rare parrot, teacher.
Better a bird of my tongue than a beast of yours.
I would my horse have the speed of your tongue.
Természetesen az emberek ismerik Benedetto és Beatrice történetét. Épp ez volt a feladat nehézsége. Ne befolyásoljanak a filmek, vagy amit hallottam, olvastam róluk, vagy a korábbi produkció. Ez nálunk különösen így van, mert Angliában a Sok hűhó az egyik leggyakrabban játszott darab. Én is játszottam már egyszer, csak akkor híró szerepét, úgyhogy ez egyszer már belebarázdálódott az emlékezetembe. Minden alkalommal magamnak kell újra felépítenem egy szerepet, beépíteni az agyamba, a testembe, be, a szavaimba. De számomra ez a kihívás, ha Shakespeare-t játszom. Most Beatrice mellett Furkót is én alakítom, egy öreg ember. És ez egy újabb kihívás, hogy ne ragadj benne a korábbi személyiségbe, tudj gyorsan váltani. Ledobod az egyiket, felveszed a másikat. Ez nagy kaland, és egyben nagyon fárasztó, hisz folyamatosan szusszanásnyi szünet nélkül dolgozom.
Az egyik leggyorsabb átöltözést egy nagyon érzelmes jelenet a házasságkötés után kell végrehajtanunk a takarásban, úgy 30 másodperc alatt.
Vagy kevesebb. Kirohanunk, ruhacsere, berohanunk. Röviden, ez valahogy így néz ki.
A darab fiatal rendezőjét a brit szaksajtó így jellemezte. Az angol színház emelkedő csillaga. Ő maga nem sokat tud erről a csillagállapotról, csak azt tartja fontosnak, hogy már gyerekkorában színházat játszott, és azóta folyamatosan azért tanult és dolgozott, hogy egyre jobb legyen. Ahogy korábban más rendezéseivel, idén a Sok hűhóval is besöpörte a legjobb kritikákat.
Több okból volt izgalmas számomra ez a feladat. Az egyik az volt, hogy hogyan jelenítsem meg a sztorit olyan tisztán és világosan, amennyire csak lehetséges. Segítsem a közönséget abban, hogy értsék a karaktereket, és értsenek minden szót, ami elhangzik. De ezen felül külön kihívás volt, hogy ebben a sajátos produkcióban 8-an játszanak el 20 szerepet. Shakespeare korát jellemző körülmények között nincs megvilágítás, csak egy általános fény, ami a színpadon és a nézőtéren egyforma. Nincs elektronikus hang, a színészek nem csak megjelenítik a karaktereket, muzsikálnak is, és a színpadra állítási munkák, az előadás egész mechanikája is rajtuk múlik. Játszanak, zenélnek, átöltöznek, ők tartják életben az egészet.
A színészei szeretik, azt mondják, érzékeny, empatikus, szelíd, sohasem emeli fel a hangját, jó vele dolgozni. De hol tanulta ezt a stílust?
Nincs tankönyv, nincsenek szabálykönyvek. A rendezés nagyon fiatal szakma. Alig 100 éve létezik a színházakban, és mindenki másképp dolgozik, kialakítva a saját stílusát. Lehet persze, hogy fel kell emelni a hangomat, erőszakosnak kell lenni, de szerintem legtöbbször elég annyi, hogy összefogom a társulatot, inspirálom őket, és megszervezem a munkájukat, megbeszéljük a darabot, a karaktereket, de szellemileg szabadok. Ez persze csak akkor működik, ha megadom nekik a bizalmat, és szabadon játszhatnak. Meggyőződésem, hogy a komédiák sikere nagyban a színészek kedvelésén, örömén múlik, és ha ők élvezik a helyzeteket a színpadon, azok is jól érzik majd magukat, akik a nézőtéren ülnek. Osztozunk az élményben, együtt nevetünk.
Nem csak a sok hűhó semmiért fiatal rendezője adott nagy szabadságot színészeinek. A világ egyik legelismertebb Shakespeare szakértője, Stanley Wells szerint Shakespearenek magának is az az egyik varázsa, hogy hagyja szabadon játszani a szereplőit. Így aztán a professzor, aki egész életét a drámairodalom sztárjának szentelte, nem tudja őt megunni.
Nem mondhatok rá, mert Shakespeare maga is állandóan változik. Minden fesztivál más élmény. Akárhol tartok előadást, megnézek egy-két produkciót. Franciaországban, Romániában, Németországban vagy itt Gyulán. És mindig találok olyan produkciót, amelyik új megvilágításba helyezi a darabot. Ez részben azért lehetséges, mert Shakespeare nyitott szellemű szerző. Nem didaktikus író, nem kreál szerepmodelleket, mint kortársa Ben Jonson vagy később G.B. Show tette, sok teret hagy a képzeletnek, és sok minden bíz rá a színészeire. Úgyhogy akárhányszor látunk tőle egy-egy darabot, az élmény mindig más és más lesz.
A drámaíró szülővárosában, Stratfordban élő és dolgozó professzor nem először jött el Gyulára. Idén a Kortársunk-e még Shakespeare című nemzetközi konferencián tartott előadást. És hogy szerinte mi a titka a drámaíró máig tartó népszerűségének?
Nagyon jó feladatokat talál ki a színészeknek. A Hamlet, a Lear király, a Macbeth máig a legnagyobb szerepek közé tartozik. Csodálatos lehetőség ez a színésznek, hogy megmutassa a tehetségét, sokoldalúságát. Egyetlen modern drámaíró sem nyújtja nekik ugyanezt. De ennél sokkal fontosabb, hogy a Shakespeare drámák olyan gondolatokat, érzelmeket fejeznek ki, amelyek minden generációban közösek. Szerelem, gyűlölet, hatalom, becsvágy, öregedés, mint a Lear királyban. Mi pedig azt vesszük észre magunkon, hogy mindez rólunk szól. Folyamatosan visszatükrözzük azt, amiről Shakespeare írt.
Sokan még a címét sem merik kimondani, csak úgy nevezik a skót darab. Annyi baleset és bajós történet kapcsolódik Shakespeare Macbethjéhez. Bár Gyulán nagy tragédia szerencsére nem történt, a dráma itt sem cáfolta meg a hírét. A Maladipe társulatával ugyanis a viharfelhők is megérkeztek, és szó szerint leszakadt az ég. A színészek miközben bokáig álltak a vízben, igyekeztek menteni a menthetőt a tószínpadon, és újra kezdték a díszletépítést is.
Vígan, urak!
Macbeth, azaz Orosz Ákos néhány perces próba erejéig még belecsaphatott a húrokba is.
Kiszökött egy esküszöm.
Szóval korán sem volt olyan elmélyült a hangulat, mint amilyen az alatt az egy hónap alatt, amikor a társulat az olaszországi Fara Sabina Kolostor színházában készült a darabra. Ahol nem volt más, csak a hegyek és Shakespeare legsötétebb története.
ezt tapasztaltad, hogy ez a skót darab, ez tényleg ilyen van?
Nem, képzeld el, hogy az egész próba folyamat alatt azt vártam, hogy majd valami borzalmas időszak jön, mindenki lesérül, meghűl, stb. Ez nem történt meg, viszont jöttek az előadások, és ott zsinórban. Tehát ugye a bemutatónk az már csúszással indult, mindenki, aki lelkesen jött, az ugye fél óra múlva elveszítette a lelkesültségét, tehát nagyon későn tudtuk elkezdeni, nem működtek a technikai dolgok, stb. Most Gyulán ugye egész nap esett az eső, nem tudtunk rendesen próbálni, úgyhogy hát figyelj, maradt a maladipé színészeknek az improvizatív játék, de amit hát azt szerint, hogy épp mi van, épp VB ugye mellettünk, hát beépítik és használják.
Macbeth anatómia. Azért a cím is jelzi, hogy te nem a Macbethet úgy akartad bemutatni, hanem amúgy a maladipésen. Itt valamiféle háttérboncolgatásról van szó?
Háttér, előtér. Semmiképpen nem vágytam arra, hogy egy illusztratív történetet tegyek színpadra, hogy van a gonosznéni, a jóbácsik, a gonosznéni addig piszkálja a jóbácsik, meg aztán jól megcsinálom, egyetlen nem, megölöm ezt a királyt, aztán én leszek másodikból első, mert azért ebben nagyon könnyű beleesni ebbe a csapdába. Nagyon érdekelt, hogy lehet ezt a nagyon szövevényes, nagyon bonyolult, tehát agymunkát tekintve is bonyolult, lélektant tekintve is bonyolult, és hát különböző fizikai, anatómiai kérdéseket is feszegető történetet úgy egységbe gyúrni, hogy ezt öt színész, két lány és három fiú nagyon koherensen, de nagyon sokfajta stílust ötvözve tudjon megfogalmazni.
Meg aztán ez a Duncan olyan szelíd király volt. Tisztében oly hű, hogy erényei trombita nyelvű angyalok gyanánt zugnának vadbosszút a gyilkosára.
Őszóta nem játszottátok ezt a darabot, ilyenkor honnan lehet egy ilyen szerepet előbányászni?
Én úgy működök, hogyha bemegyek abba a térbe, ahol játszottuk, meg meghalom azokat a zajokat, meg megérzem azokat az illatokat, akkor ezek az élmények előhúzzák a szöveget, a szituációt, az érzelmeket. Viszont ugye úgy lehet belülni egy ilyen, hogy kell viselkedni egy ilyen szabadtéri színpadon, hogyha az ember ott próbál, tehát hogy milyen hangerővel kell beszélni, hogy hogyan kell jelen lenni, hogy hogyan reagál a környezetére, na ez az, ami ma kimaradt az eső miatt.
Macbeth megölte az álmot! Nem alszik többé soha, Káldor! Soha, Macbeth!
Ne rossd büszke tánom nemes erődet ilyen beteges gondolkozással. Hozz egy kis vizet, s mosd le kezedről a szennyes tanút.
A darab elején szinte még szerethető húsvérhős Macbeth a szemünk előtt fordul ki önmagából és aljasul le, persze nem kis segítséggel. A színpadot uraló, stilizált gigantikus patkánycsontvász pedig sejteti a végkifejletet, amikor Macbeth már oly messzire ment a vérben, hogy visszafordulni vagy tovább menni egyformán nehéz.
Talán a gőg utazása, vagy a kiüresedés utazása, vagy az elhidegülés utazása. Ennek van egy ilyen kép, amikor a saját lenyúzott bőrömre nézek, és próbálok valami gondolatokat megfogalmazni az életről, és igazából olyan, mintha kihújna Macbethből minden emberi láng, és úgy nézné magát, mint egy porhüvelyet, vagy hogy nem, ő maga se érti, hogy mivé vált.
Az élet csak egy tűnő árny. Csak egy szegény ripa, csak egy óra hosszat dúlfúl, és elnémul. Egy félkegyelmű meséje. Zengő tombolás. De semmi értelme nincs.
Nem gondolom, hogy ő gonosz lenne, hanem csak rossz döntéseket hoz.
Ez a bölcs, ez a rángás csak hazudja a rémet. Stéli tűzhez illik, asszonyi meséhez, amelyre nagyon jó bólogat.
A vendégként Lady Macbethet játszó Patrick Andrea is a mélyére ásott ennek a misztikus szerepnek, amikor a világtól elzártan drámaboncolásba kezdtek a társulattal.
Valaki szerint nincs is Lady Macbeth, ilyet is hallottam már, hanem ez a Macbethnek az alter egója, vagy nem tudom, vagy a hang a fejében, vagy a másik lénye, hogyha ne, tegyük fel, mint egy skizofrén embernek, hogy a hang, ami szól belőle, vagy ilyen szerintem minden emberben van, hogy cselekszi azt, amit a józanész diktál, de közben van valami, amiről ő maga sem tud, de van az a kis ördög, vagy nem tudom, sokféleképp lehet nevezni.
Ebben a patkányokkal és Dorst éneklő Macbethel stilizált világba azért csak belecsempészett némi humort is a rendező. És nem csak azt, hanem egy olyan szereplőt is, akit Shakespeare meg sem ért.
Egyet meg akartam kérdezni ezt a bizonyos pálcika embert, aki az elején olyan, mint hogy egy mesélni.
Papetka, mi úgy hívjuk, hogy papetka.
Papetka, egy ilyen kis narrátor. Aztán van, amikor egy gyerek, és nagyon sokféle.
Multifunkcionális papetka, igen. Nézd, róla mindenképpen el kell mondani, hogy Bánki Róbert gyermeke, szüleménye, aki egy csodálatos bábszínész volt, már nem él, és az ő találmányát használjuk mi az előadásban. Egy elképesztő lény, aki ugye egy olyan egyszerűza rajz. Van is, meg nincs is, meg rázik a szemem, meg majdnem megfogtam, de elinnalt. Ugyanakkor meg ez a gyermektelenség, ami jellemzi a házaspár életét, azért az ő jelenlétével szerintem, de lehet, hogy nincs igazam, kicsit tovább gazdagodik, és nagyon érdekes az ő egyre egyértelműbb elmagányosodása a történet során.
Ha nem lett volna egy bizonyos Thomas Thorpe, aki körömszakadtáig ragaszkodott ahhoz, hogy kiadhassa Shakespeare szonettjeit, bár a drámaíró ez ellen tiltakozott, talán semmit sem tudnánk ezekről a 14 sorosokról. Az pedig, hogy kit is rejt a titokzatos Ajánlom VH-nak, míg a szonetteket megzenésítő VH formáció tagjait is megosztja.
Ott van a könyv belső címlapján, hogy Mr. VH-nak ajánlja.
Nem Mr. VH-nak, hanem simán VH-nak.
VH-nak, tényleg. VH-nak ajánlja.
És pont az az egyik misztikum az egészben, hogy nem tudja senki, hogy ez egy Mr. L vagy egy Mrs. Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely. Kicsit szabad jazzes improvizáció és nagyon-nagyon költészet. Ez a VH. Igaz, most talán egy kicsit több lesz az impro, mert Grillo Samu éppen Párizsba utazott zenét szerezni Ötvös Péternek. Úgyhogy a gitárt felváltotta egy nagy bőgő, és mögötte Ajtai Péter.
Nem sokat próbáltunk erre, szinte semennyit. Ilyenkor sokkal több az improvizáció és a rögtönzés és az egymásra figyelés, ez a dráma, ami szerepet játszik. I have no precious time at all to spend, no
services to do, till you require. Szena azonnal az ujja köré csavart mindenkit a hangjával, aztán történt valami váratlan.
Igazán kapóra jön a 66-os szonett.
Majd megvillant a szenás mosoly, és a szétguruló nyakláncból is szonett lett. Tired of thee, tired of thee, tired of thee. A szonettek magyar hangja a slam poetris Said volt, aki egyáltalán nem bánta, hogy most Shakespeare-i az elsőség.
Csak vár, és arra gondol a bús szolga, hogy akivel vagy, mi boldog lehet?
Nem véletlenül ülünk így egymással szemben a szenával is, és mindenki tud kommunikálni mindenkivel, hogy azonnal legyen lehetőség reagálni bármikor bárkinek. Te lehet, hogy csukott szemmel éppen csak meghalom, hogy valakivel mi történik, és akkor az ember vagy reflektál, vagy reagál rá, vagy nem.
Being your slave, what should I do but turn upon the hours and times of your desire? I have no precious time at all to spend, no services to do till you require.
Hány rétege is lehet a Shakespeare szövegnek? Azt Nádasdy Ádámtól tanulta meg a VH. És miközben készültek a Nádasdy féle nyers fordítások, kiderült az is, hogy a korábbi veretes fordítók bizony elég visszafogottak voltak.
Rengeteg a szójátékben, rengeteg a pajzánság, amiket a magyar veretes fordítók nem voltak hajlandóak lefordítani. Viszont a maiak, a fiatalok, például Szabó T. Anna, ő már nagyon jól játszik ezekkel.
119-es.
Ezt tudják, miért jó?
Ti is tudtok játszani.
A szonett koncertből egyébként a végére örömzene lett. Persze addig is az volt, de amikor a közönség beszállt, valahogy féktelenné vált az egész.
Remek volt, nagyon jól szórakoztam. Az énekesnő nagy művész, elképesztő arcjátékkal, eleganciával, csodás humorérzékkel. Nagyon csábító, de sohasem közönséges. Bárhol a világon sikere lenne.
Senna nem tud róla, de a világ egyik legelismertebb brit színikritikusa adott csillagos ötöst előadásukra. Maria Shevtsova Kínától Amerikáig tanít és tart előadásokat, visszatérő vendég Gyulán. Azt mondja, többek között a sokszínűsége miatt elkötelezett az itteni Shakespeare Fesztivállal.
A legkülönbözőbb emberekhez szól, és ez jó. A közönség nem szükségszerűen és nem kizárólag a jól képzett színházjárókból áll, bár ők is megtalálják a számukra izgalmas előadásokat. De jönnek ide olyanok is, akik kisétálnak a fürdőből, és aztán beülnek egy előadásra. A szabadtéri programok mindig hozhatnak új közönséget a színháznak, és szerintem a színházaknak muszáj folyamatosan megújítaniuk a közönségüket. Láttam például Konrád Hamletjét a Tó színpadon. Egy újabb Hamlet gondoltam, nem nagy dolog, de ez nagyon érdekes. Egy személyes előadás volt. Csodálatosan használta a tüzet és a vizet. Közben észrevettem, hogy az emberek kívülről, a vár mellől figyelik, hogy mi történik a színpadon. Nagyon sokan összejöttek, és arra gondoltam, nos, látják azt a tüzet, meg a vizet, és talán azt kérdezik, ez Shakespeare, mi ez? Megindul a fantáziájuk, és a kíváncsiság behozza őket a színházba egy másik Hamlet előadásra is.
Ebben az egyszemélyes előadásban, amelyben a lengyel színész csak kulcsmondatokat tartott meg a drámából, mintha már az egész tragédián túl lennénk a kezdet kezdetén.
The rest of silence for you. Lacrimosa di Silla, far surde testa villa i ricambis comoreus, cui cergo parce Deus. Domine, dona eis requiem.
Piotr Konrád Hamletje apjához, a meggyilkolt dán királyhoz hasonlóan, mintha szellem képében térne vissza, és pergetné le látomásaiban életének kiragadott pillanatait és fájdalmait.
My Hamlet have special problems with.
Az én Hamletem legnagyobb harcát a rosszal vívja.
Bad.
Van egy mondat az előadásomban, hogy a rossz elkezdődött, de a rosszabb még hátra van.
And worse remains behind.
Hamletnek az én értelmezésemben ez a legnagyobb problémája. Küzd a démonokkal az apja szellemével, átveszi az apja vívódásait, újra éli az apja tragédiáját. Mindazt a rosszat, ami benne is megvolt.
Amikor a Szentpétervári Balti Színház 2006-ban megkereste a világhírű belga rendezőt, Luc Perceval-t, hogy rendezzen náluk, ő kinyitotta a notebookját és azt mondta, oké, 2014-ben van még 2 szabad hónapom. Harmadszor állított a színpadra a Macbethet, és persze Szentpéterváron is szóba került a darab bajós híre.
Luc Perceval azt mondta nekünk, amikor először találkoztunk, hogy aki nem tudja kimondani a darab címét, vagy fél tőle, az még most szálljon ki az elején. És meggyőzött bennünket, hogy nincs benne semmi félelmetes.
Aztán elkezdték próbálni a darabot, és az első előadásig minden rendben is volt.
Van egy jelenet az előadásban, amikor átveszek egy üveget, és az a jelenetben el is törik. Nos, a premier előtt ez az üveg egyszerűen széttört a kezemben, szóval előbb mit kellett volna. Ráadásul jól össze-vissza vágtam vele magamat.
A mi Macbethünk a férfi-női kötődésről, egy szenvedélyes érzelmi kapcsolatról szól, és minden más, a hatalom és a politika is kívül marad.
Ez
Luke ezt a mindent elsöprő szenvedélyt azzal próbálta meg elmagyarázni nekünk, hogy olyan, mintha a semmiből, a semmibe mennénk.
Igen, és ez a semmi olyan, mint egy lappangó betegség. Már eleve bennünk van, aztán egyszer csak kitör és tönkretesz bennünket. Aztán a körülöttünk lévőket.
Leonid Alimov azt mondja, hogy ebben az előadásban nincs gonosz és még gonoszabb ember, de kétségtelenül mindennek a mozgatórugója Lady Macbeth és az ő szíve.
A darab végén Lady Macbeth megpróbálja eldönteni, hogy szereti-e még Macbethet vagy nem, és keresi magában azt az érzést, hogy igen, de már nem találja.
Aztán közbeszól a halál, és mi soha nem tudhatjuk meg, hogy hogyan lehetett volna másképpen vége ennek a mély érzelmekkel indult szerelmi kapcsolatnak, ha Macbeth életben marad.
Ez volt már az Aranyfest a 10. Shakespeare Fesztiválról, amely után én inkább maradnék a skót darab kifejezésnél, Shakespearenek a ma legrövidebb drámája kapcsán. Nem véletlenek ezek a legendák szerintem. Jövő héten Szombathelyről, a Bartók Fesztiválról jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!